segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből olvasom Isten igéjét. Az első levél 3. fejezetéből, annak is az első 10 versét. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből olvasom Isten igéjét, a 3. fejezet 10 versét. Hallgassátok figyelemmel, alázattal és nyitott szívvel. Én tehát, testvéreim, nem szólhatok hozzátok úgy, mint a lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán. Akik által hívőkké lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek. És mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a mi szívünkben is a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenható Atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy eljöhettünk most ide ebbe a hajlékba, ezen a mai vasárnapi napon, és együtt lehetünk. Köszönjük, hogy megtartottad az életünket. Hogyha otthon voltunk, akkor ott őrködtél felettünk, ha úton jártunk, őriző kezedet ott tartottad rajtunk. Köszönjük, hogy mi hozzá tartozhatunk, és te bennünket nem csak testileg táplálsz a mindennapi kenyérrel, hanem lelkileg is, a mindennapi lelki kenyérrel. Most is azért jöttünk ide, hogy szólj hozzánk, hogy lelkünket tápláld az élet kenyerével, a tőled jövő igével. Urunk, tudjuk, hogy amit te mondasz, az igazság, élet. Ezért ezt szeretnénk most meghallani, amit te nekünk személyesen mondasz az igéből. Nyisd meg a mi szívünket. Nyisd meg a mi elménket. Védj ki minden akadályt, amely ott tornyosul szívünkben, gondolatainkban, amely elsodorja a figyelmünket az élet szaváról, az élet különféle gondjai felé. Engedd meg, hogy mint igét hallgatók, a te igédet halljuk, hogy mint rád várakozók, téged találjunk meg, hogy mint benned az életet és gyógyulást keresők, hozzád érkezhessünk meg. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Isten igéjét, testvéreim, Lukács evangéliumából olvasom, a 22. fejezetből, a 24-től 30-ig terjedő verseket, eképpen. Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a nagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezető, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és örökségül adom nektek az országot. Ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljetek Izrael 12 törzsét. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai alkalommal is a vezérfonalunk szerint kijelölt új szövetségi igeszakaszt olvastuk, amin keresztül most Isten szól hozzánk. Azt olvastuk, hogy a tanítványok versengenek, versenyeznek, rivalizálnak. Ma sokat hallunk a versenyzésről. Az egész világ figyeli az olimpiai eseményeket, és minden nemzet drukkol a saját sportolóinak, akik hosszú felkészülés után nemes küzdelemben versengenek, és mérik össze erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket, mindazt, amit éppen a választott sportág megkíván tőlük. De nem csak ilyen nemes versengés van a világban. Versengenek az országok is, a hatalmak is. Melyik az erősebb? Kinek nagyobb a gazdasági befolyása? Kinek erősebb a szava a többivel szemben? Naponta tanúi vagyunk annak, hogy a nagy hatalmak versengenek. De versenyeznek a vállalatok is, a cégek is. Vajon melyikük nyeri el a kiírt pályázatot? Tulajdonképpen az egész rendszer, amiben itt Európában vagy a világnak egy komoly részén élünk, a piacgazdaság teljesítmény orientált versengésre van felépítve. Ebben nőnek bele a gyermekeink is, ebben élünk mi is. Versengés. Bár egészen más volt Jézus idejében a társadalom felépítése, de a versengés, a rivalizálás, egymás erejével szemben a saját erőnk megpróbálása akkor is jellemző volt az életükre. A tanítványok között is versengés folyt. Mondhatjuk jobb kifejezéssel, hogy rivalizálás. S Lukács leírja, hogy arról beszéltek egymás között, hogy ki a legnagyobb. Aki olvassa a vezérfonál szerint most Lukács evangéliumát, az tudja, hogy most a passió történeténél tartunk. A szenvedés történetnél. Éppen kiosztotta Jézus a vacsorát, az utolsó vacsorát. Azaz a tanítványok is bizonyára érzik, hogy lassan elérkezik, lassan itt lesz Jézus küldetésének a kicsúcsosodása. De ők akkor nem a keresztre feszítésre gondoltak. Ők nem abban látták a kicsúcsosodást, hanem az uralkodásban. Ők mindvégig Jézus uralkodásában bíztak. És úgy érezték, hogy eljött az idő, hogy egymás között is megbeszéljék, hogy az uralom átvételnél kinek milyen helye lesz. Ki lesz a legnagyobb? Leosztották a posztokat. Máté és Márk evangélista azt is elmondja, hogy nem csak ők, hanem a családtagok is bekapcsolódtak ebbe. Két pár testvérnek, Jakabnak és Jánosnak az édesanyja is bekapcsolódik, és odaszól, szeretném, hogyha az én két fiam ülne majd az egyik oldaladon, meg a másik oldaladon. A rendszerint a két oldalon ülő a leghatalmasabb. Melyik anya nem szeretné, hogy a gyermekei sokra vigyék? Jakab és János anyja is ezt szerette volna. Bár Lukács evangelista nem számol be róla, de képzeljétek el, testvéreim, milyen érdekes lehetett, amikor a tanítványok egymás között arról beszéltek, hogy ki a nagyobb. Felsorolták egymásnak, hogy ki miért gondolja magát nagyobbnak, fontosabbnak. Vagy talán lehet, hogy nem csak egymás között, hanem a másikat. Kialakulhattak egyfajta pártoskodások is, ahogy már az Korintusban is hallottuk. Volt Pálé, volt Apollósé, volt Kéfásé. Lehet, hogy a tanítványok között is voltak olyanok, akik az egyik oldalra álltak, a másik oldalra. Még fontosabb, még nagyobb. Még felel meg a legnagyobb tisztségre. S lépjünk egy kicsit előre. A versengés, a tanítványok, Krisztus tanítványai között a versengés sajnos szomorú, rányomja a bélyegét az egész keresztény egyház történelmére. Mert volt idő, amikor a kereszténység éppen ebben akart elöljárni. Kié a nagyobb földi hatalom? Ki tud több földi kincset összegyűjteni? A középkor ilyen szempontból szomorú évtizedeket és évszázadokat tudhat maga mögött. A versengés tehát nem csak a világban, nem csak a sportban, nem csak országok között, hanem a tanítványok között is megvan. És Jézus válaszol. nem hagyja szó nélkül a tanítványok versengését, és válaszának első felében ezt mondja: a királyok. Lehet, hogy Heródes. Lehet, hogy Heródesnek az utódaira gondol. Esetleg más királyok lehettek a szemei előtt. Azok uralkodnak fölöttetek. Ők ülnek a trónuson. Aztán beszél arról, aki a hatalom alá hajtotta őket. Vannak, akik hatalmuk alá hajtották a népeket, és közben jótevőknek mondják magukat. És így gondolhatunk a római császárra, testvéreim, aki népeket igázott le, Izrael népét is leigázta, és közben jótevőnek hivatta magát. Ő az, aki biztosítja a békét és a rendet. Sőt, abban az időben még istenként is tisztelni kellett a császárt. De mi már gondolhatunk más leigázó hatalmakra is, akik népeket igáztak le, és közben jótevőknek hívották magukat. Közben elvárták, hogy dicsérjék őket. Hány ilyen hatalom volt magyar népünk történelmében is. De most Jézus azért mondja el ezeket, ezért világít rá a királyokra, az ilyen hatalmaskodókra, hogy utána ki tudjon mondani egy határozott nemet. Ti azonban ne így cselekedjetek. Ne tartsátok hatalmatok alatt a népeket. És ne hívassátok magatokat közben jótevőknek. Eszembe jut a reformáció hajnalán az egyik ilyen esemény, amikor Róma, a Vatikán kiadta a dekrétumot a bűnbocsátó cédulák árulásáról. Áruljátok a birodalom különböző területein. És aki megveszi a bűnbocsátó cédulát, bedobja a persejbe a pénzt, annak az ismerőse, akit bediktál, üdvözül. Jót teszünk vele. Jótevőknek hivatjuk magunkat, de közben pedig hamis teológiára építve uralkodunk az ő lelkük fölött. Jótevőknek mondták magukat, de közben uralmuk alá hajtották őket. Jézus erre nemet mond. És Jézus, figyeljétek testvéreim, megfordítja a sorrendet. Aki a legnagyobb akar lenni a tanítványok között, az legyen a legkisebb. Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. És még egy példát, egy hasonlatot is említ. Ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Aki az asztalnak valamelyik helyénél ül, elől vagy hátul, vagy aki viszi az ételt és az italt és felszolgál? És nem hagyja a példázatot tovább folytatni, hanem önmagát rögtön elhelyezi a példázatban, és magát úgy mutatja be, mint aki az asztal körül szolgál. Nem ül elől, nem ül hátul, nem ül középen, ő az, aki körbejár. Jézus, akit Isten küldött el, akit Isten azért küldött ebbe a világba, hogy a legnagyobb küldetést vigye véghez, aki azért jött, hogy megcselekedje, amire senki más nem volt képes, és nem is lesz képes, hogy megváltsa a világot, aki az Istentől jött, a mindenható Istentől, úgy mutatja be magát, mint aki szolgál az asztal körül. Mint aki észrevétlenül ott helyezi az asztalra az ételt és az italt. Az asztalnál ott ülnek a fontosak, a fontoskodók, hatalmasok, a helyezkedők, ők nem szolgálnak, de az, aki ott hagyta mennyei dicsőségét, aki szolgai formát vett fel, az az asztal körül szolgál. Mit is csinál az asztal körül a szolga? Oda teszi az ételt és az italt azok elé, akik ott ülnek az asztalnál. Jézus tehát így mutatja be magát. Amikor a tanítványok arról vitatkoznak, hogy ki a legnagyobb, akkor ő magát a legkisebb helyre teszi. És aki elfelejti, hogy Jézus szolgai formát vett fel, aki elfelejti, hogy nem uralkodni jött erre a földre, aki elfelejti, hogy ő Jézus követője, és Jézus szolgai, szolgaként jött le, szolgálni jött, aki ezt elfelejti, és úgy akar keresztjén lenni, annak az élete kisiklott a követés útjáról. Milyen szépen nevezi a Szent Egyház a munkát szolgálatnak. Egy régi megnevezés szerint a lelkészt is miniszternek, szolgának nevezi. Miniszter verbi divini, Isten ígéje szolgájának. De mondhatnánk, mindenki, aki az egyházban Isten népe között szolgál, az szolgálatot végez. Amikor valamit teszünk Isten népének az életében, áldozatot hozunk, akkor talán az asztal körül szolgálók észrevétlenségében végezzük a munkánkat. A lényeg az, hogy hűséggel és hittel végezzük. Amikor ezt tesszük, akkor Jézust követjük. Lehet, hogy nem a médiának a központjában állunk, nem látnak ránk fönt, nem az asztalnak a főhelyén ülünk, de Jézust követjük. A hűséges szolga idejében kiadja az ételt. És ez a Jézusi küldetés betöltése. Felismerni édesanyaként és édesapaként a gyermekünk életében mindazt, amire szüksége van testileg is és lelkileg is, és idejében megadni. Felismerni templomba járó keresztényként mindazt, ami körülöttünk lehetőség van szolgálatra, és végezni. És akik így megalázzák magukat, akik a szolgálatot az észrevétlenségben, a Krisztus követésben így hűséggel és hittel végzik, azokat Isten felmagasztalja. Mit ígér Jézus a tanítványainak? Ti vagytok azok, akik kitartottatok velem kísértéseimben. Nem könnyű az ilyen szolgálatot végezni, a háttérben maradni, az áldozatot hozni, áldozatról áldozatra, étel elhelyezés, ital elhelyezés az asztalra, állandóan ezt tenni, különféle kísértései vannak a szolgálatban lévőknek is. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki Jézussal is a kirti kísértéseiben kitartott, annak felmagasztalást ígér. Ahogyan olvastuk, azoknak átadja azt, amit tartogat. Akkor már nem ők fognak szolgálni, hanem ők az asztalnál ülnek, ott, oda át. Ott már nem ők adják az ételt és az italt, hanem ők kapják az ételt és az italt. És ők fognak ülni a trónuson. Milyen érdekesen mondja, ahol Izrael törzseit fogjátok ítélni. Testvéreim, a tanítványok vitatkozásába Jézus csendes, lecsendesítő szava szólal meg. És a tanítványok, amikor elől keresik a helyet, Jézus oda mutat a legutolsó helyre, a szolgára. Engem ott találtok meg. Én ott vagyok. Diakonosz, szolgálni. Samaritánusnak lenni. Irgalmasnak lenni. Lehajolni, áldozatot hozni. Mindenki azon a helyen, ahova Isten oda helyezte őt. Ez a Krisztus követés. De Isten ezek számára tartogatja a mennyei dicsőséget, ahol már az ételt és az italt felszolgálják, a példázatnál maradva. Milyen mennyei öröm lesz az odafenn, ott a mennyben odafenn, amikor Isten befogad a szolgákat, az asztal körül szolgálókat befogadja az ő mennyei dicsőségébe. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szóltál hozzánk, és a szolgálatra, a te követésedben, a szolgálatban való megmaradásra hívtad fel a figyelmünket. Nem úgy, hogy emberek lássák, Nem úgy, hogy dicsőséget és dicséretet szeretnénk azzal szerezni, hanem úgy, hogy rád figyelünk, és abban téged szeretnénk követni. Segíts meg, hogy megmaradjunk, Urunk, abban a szolgálatban, amire elhívtál. Mindenki a saját helyén. Van, aki a gyermekek között, van, aki idősekkel. Van, aki a mindennapi munkáját végezve a munkahelyén, valaki nyugdíjaskorban az unokákkal. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindannyiunk számára mutatsz utat ahhoz, hogy idejében felszolgáljuk az eledelt, a lelki eledelt. Idejében kinyújtsuk a kezünket, a segítő kezet. Idejében imádkozzunk a közbenjáró imádsággal. Idejében hívogassuk a templomba a hívogatás szándékával. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindannyiunk számára adsz helyet az asztal körül a szolgálatra. Segíts meg, hogy egykoron majd ne azok legyünk, akik a te bal oldaladon állunk, hanem azok, akik felé így szólsz, jöjjetek atyának áldottai. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, börtönben voltam és meglátogattatok. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te ebben hívsz bennünket most a te követésedre. És köszönjük azt a szolgálatot, amit értünk végeztél el, azt a tökéletes áldozatot, amivel bennünket, életünket megváltottad, amivel a mennyei kaput megnyitottad, és országodat számunkra örökségként megadtad. Kérünk, segíts meg, és segíts meg a te népedet, az egyházat, az anyaszent egyházat, hogy rád figyelve tudja végezni a szolgálatát. Segíts meg, hogy legyen ez a szolgálat özvegyek, árvák, betegek, haldoklók, gyászolók felé végzett szolgálat egy-egy szóban, imádságban, lehajló tekintetben, kinyújtott segítőkézben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.